A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat! A Trend FM és a China Media Group 1000 arcú Kínát bemutató közös műsorában ma először arról lesz szó, hogy nemrégiben Kínában is előállítottak műhúst, méghozzá sertés izomszövetből vett őssejtekből, ezt követően pedig arról, hogy egyre kevesebb a házasságkötés Kínában. Kérem, tartsanak velem!
1000 arcú Kína.
És akkor először a kínai fejlesztésű mesterséges húsról, illetve a termék üzleti kilátásairól. A Yongshu tartománybeli Nanjing Mezőgazdasági Egyetem november végén jelentette be, hogy egy kutatócsoport 5 g húst állított elő sertésizom őssejtek 20 napos tenyésztése után. Természetesen ez még nem azt jelenti, hogy a jövő héten már kapható lesz a boltokban, hiszen az első kínai fejlesztésű műhúst még rengeteg élelmiszerbiztonsági és egyéb vizsgálatoknak kell alávetni, mielőtt emberi fogyasztásra kerülhetne. Zhou Ganghong a projektet vezető professzor elmondta, hogy a laboratóriumban tenyésztett húsnak a darálás után a színe, a textúrája és egyéb tulajdonságai is hasonlítanak a természetes sertéshúséra. Az előállított műhús jelenleg még laboratóriumi vizsgálati szakaszban van. Ahhoz, hogy élelmiszerként lehessen forgalmazni, még rengeteg problémát, több más mellett bizonyos technikai problémákat is meg kell oldani, mondta el a professzor. A Nanjingi Mezőgazdasági Egyetem professzora arról is beszélt, hogy a laboratóriumban rengeteg szigorú feltételnek kell megfelelni. A kutatócsoport élő állatokból vett izomszövetből őssejteket különített el, a sejteket később tápanyagban gazdagoldatba helyezte, mielőtt úgynevezett izomprekurzor sejtekké nőttek. Zhou és csapata 2009 óta tanulmányozza az őssejteket azzal a céllal, hogy laboratóriumi körülmények között húst termelhessenek. 2015 és 2017 között elkülönítették a nagy tisztaságú sertés és szarvasmarha őssejteket, és rájöttek, hogyan lehet tenyészteni a sejteket in vitro módon száraz környezetben. Bár sokan óckodnak a mesterséges hústól, a kutatások, illetve később a termelés is elengedhetetlen. A világ népességének növekedése súlyos húshiánnyal fenyeget. Az ENSZ gazdasági és társadalmi ügyekkel foglalkozó osztály által közzétett a Világ népesség kilátásai című beszámoló szerint 2050-re a világ népessége eléri a 9,8 milliárdot. Akkor az emberiség állati fehérje iránti igénye 80%-kal lesz magasabb, mint most. A jelenlegi hús előállítási módszerrel nehéz lenne kitölteni a majdani 38 millió tonnányi húshiányt. Ezért gondolják egyre többen, hogy a mesterséges hús lehet a megoldás. Például jelenleg egyetlen sertés 100 napnyi hízlalás után körülbelül 90 kg húst ad. A laboratóriumban 10 sertés ősejtjéből 60 nap alatt 5000 tonna húst is elő lehet majd állítani. De a műhúsfejlesztésre globális környezetvédelmi okokból is szükség van. A mesterséges hús előállításával hatékonyan lehet csökkenteni az állattenyésztéshez felhasznált földterületet, a vízfelhasználást és az üvegházhatású gázok kibocsátását. A hagyományos állattenyésztés ugyanis a jelenlegi üvegházhatású gázkibocsátásnak 14,5%-át teszi ki, és az értékes termőterületek több mint negyedét foglalja el. Ha már ma a laboratóriumi körülmények között állítanánk elő a szükséges húsmennyiséget, a folyamat során kibocsátott üvegházhatású gáz mennyisége a jelenleg kibocsátottnak 1/5-ére csökkenne, a jelenleg felhasznált földterület pedig gyakorlatilag felszabadulna, ugyanis 98%-kal csökkenne a szükséges földterület mérete. És ezzel gyakorlatilag megszűnhetne az erdőpusztítás is, hiszen ennek jelenleg fő oka, hogy emelni kell az állati termékek előállításához szükséges legelők méretét. De egészségvédelmi szempontból sem mindegy, hogy milyen húst eszünk. A hagyományos állattenyésztés során sokszor kell felhasználni nagy mennyiségben antibiotikumokat. Erre a mesterséges hús esetében semmi szükség nincsen. Nem is beszélve a termelékenységről. Bár jelentős számban vannak még a kétkedők, de sokan érdeklődnek a laboratóriumban termelt hús iránt, mondván, hogy ez magasabb fehérjetartalmú táplálkozást biztosíthat, és a környezetvédelem miatt vegetáriánus életmódot választók számára is megoldást jelenthet. Egy kínai nyugdíjas tanár, Yu King, aki több mint 20 éve vegetáriánus, azt nyilatkozta, hogy ő szívesen kipróbálná a laboratóriumban előállított műhúst. Zhang Kai, a Kínai Élelmezési Információs Központ igazgató helyettese elmondta, hogy jelenleg a laboratóriumban előállított húskészítményeknek két fő kategóriája van. Az egyiket növényi fehérjékből, a másikat pedig állati sejtekből építik fel. Mint mondta, egyelőre nehéz népszerűsíteni az állati sejtekből tenyésztett húst, mivel ennek alacsonyabb a termelési hozama és magasak a költségek. De a biztonságot garantálhatjuk, mondta Zonkai, mivel az állati sejtek szaporítása szigorú feltételeket igényel. Bár hozzátette, Kínában jelenleg nincsenek törvények vagy rendeletek a hús laborban történő előállításának ellenőrzésére. A Workers Daily című kínai napilap jelentése szerint a világ gabonatermelésének csaknem felét állateledelként használják fel. Ezek a gabonák további 7 milliárd embernek tudnának élelmet biztosítani. Tavaly az Impossible Foods nevű amerikai hústermelő kifejlesztett egy növényalapú húspástétomot, és 139 Burger King étterembe be is vezette az új termékét Impossible Whopper néven, amely nagy sikert aratott. Ezután az Illinois-i Springfield városában, illetve további 5 helyen a gyors étteremlánc bevezette az Impossible Sausage nevű új terméket, amely szintén növényi alapú. A kínai piacra való belépés az Impossible Foods legnagyobb prioritása a jövőben. Jelenleg a cég együttműködési partner keres Kínában. Patrick Brown, a cég alapítója úgy véli, hogy jelentős piaca lesz Kínában a műhúsnak. Patrick Brown-t hallják.
A világ húsfogyasztásának több mint 40%-áért Ázsia felelős, ennek negyedét pedig Kína adja. Ma egyébként Kína a legnagyobb húsfogyasztó a világon, és ahogy látjuk, még növekszik is a kereslet. Az elmúlt 10 évben a kereslet növekedésének mintegy felét is Kína adta. A küldetésünk most az, hogy 2035-ig teljesen helyettesítsük az állatokat az élelmiszer rendszerekben, és ezt meg is valósítjuk.
Patrick Brown azt is hozzátette, szerinte a növényalapú hús egészségesebb választás, és a szójatermékeket kedvelő Kínában könnyebb lehet megnyerni vele a kínai, sőt az egész ázsiai fogyasztók tetszését. Továbbra is őt hallják.
Nem fogunk eladni egy terméket, ha a rendelkezés álló legkitűnőbb bizonyítékok alapján nem hinnénk, hogy egészségesebb a fogyasztók számára, mint amit helyettesít. Ezzel ki is jelöltük ma a határokat. Termékeinkben nincs koleszterin, alacsonyabb a kalóriája, telített zsírokban gazdag, ugyanolyan a fehérje tartalma, de jobb minőségű a hús, bár az emberek nem gondolják, hogy ez lehetséges. Nincs benne székletből származó baktérium, ellentétben a világ összes marha húsával. Már sokkal egészségesebb termék, de még mindig nem vagyunk elégedettek. És a következő termékünk jelentősen jobb lesz a kalória, a telített zsírok, az összes zsír, a só, valamint az íz szempontjából is.
Salt, as well as deliciousness.
Patrick Brown, az Impossible Foods alapítóját hallották. A növényi alapú hús már megjelent a kínai piacon. Az Impossible Foods november elején Shanghaiban debütált a második kínai nemzetközi import-expón lehetőségeket keresve Kínában. Ezzel párhuzamosan szeptemberben Pekingben egy kínai csapat is bevezetett egy növény alapú húst a piacra, méghozzá mesterséges húsos holtsütemény formájában. Li Yan, a Pekingi Technológiai és Üzleti Egyetem professzora és csapata tavaly év végén egy együttműködési megállapodást is aláírt a Fujian Kuingshan Papír Kft.-vel, hogy egy igazán hatékony gyártósort építsenek növényi alapú mesterséges húskészítményük előállítására. Li professzor optimista a piacra lépéssel kapcsolatban, ugyanis szerint a különböző piacokon kapható mesterséges húsoktól eltérően a csapata által kifejlesztendő mesterséges hústerméket nem kell főzni, és szigorúbb követelményeket támaszt a minőségbiztosítás, a frissen tartás, illetve a textúra és a biztonság tekintetében is, mint a többi piacon lévő termék. Li Yant hallják.
Fogyasztóink aktívan törekednek új dolgokat kipróbálni, ezért különféle élelmiszereket kell kifejleszteni. Az egyik kihívás, amellyel Kína szembenéz, az, hogy hogyan fejlesszünk ételeket, amelyek megfelelnek a kínai ízlésnek, szóval nem csak a hamburgereket, hanem például a húsos táskákat, húsgombócokat, ezeket a darált hús alapú ételeket is kell fejleszteni. És amikor a technológiánk elég érett, akkor állíthatunk elő olyan termékeket is, amelyek utánozzák a beefsteak, a sertésborda, vagy a barna mártással párolt sertéshús ízét és textúráját. Ez a jövőbeni fejlődésünk iránya.
Li Yant, a Pekingi Technológiai és Üzleti Egyetem professzorát hallották. Úgy tűnik, hogy a hatalmas kínai piacban óriási lehetőséget látó külföldi műhúsgyártók mellé a kínai műhúsfejlesztések is megérkeztek, és a jelek szerint már az a pillanat sincs túl messze, amikor az állati eredetű, ugyan drágább, de környezetbarát és ezért trendibb műhúskészítmény is oda kerül az egyre növekvő kínai középosztály asztalára.
Ezer arcú Kína.
És most arról, hogy egyre kevesebb a házasságkötés Kínában. A kínai polgári ügyek minisztériuma nemrégiben tette közzé az országban 2019-ben kötött házasságok számát. Eszerint összesen 9.470.000 házasságkötést és 4.150.000 válást regisztráltak hivatalosan Kínában. A polgári ügyek minisztériumának illetékese elmondta, fontos lenne, hogy a társadalomban újra felértékelődjön a házasság intézménye, és a kormányzat igyekszik is kedvező feltételeket teremteni ahhoz, hogy a fiatalok, mikor a megfelelő korba lépnek, házasodjanak és alapítsanak családot. Wang Yinghua, a minisztérium szociális ügyekkel foglalkozó főosztályának vezetője elmondta, hogy a 2019-es házasságkötések és válások statisztikai feldolgozását éppen most végzik, és a nemzetközi normáknak megfelelően a válási rátát úgy számítják ki, hogy az elvált párok számát osztják a teljes népességgel. Tehát a válások és a házasságkötések aránya nem azonos a válások arányával. Wang Yinghuát hallják.
Kínában a válások aránya a nemzetközi átlag körül mozog. Például 2018-ban az egész országban 10,1 millió házasságkötést regisztráltak, és az összes válások száma 4,46 millió volt. Ha Kína teljes lakosságához képest vizsgáljuk ezt a számot, a válások aránya 3,2 tizedezrelék. Egyszerűen elosztva a válások számát a házasságkötések számával, a válások és házasságok arányát kapjuk meg, ez tavaly elérte a 44,1 tized százalékot.
Wang Yinghuát, a minisztérium szociális ügyekkel foglalkozó főosztályvezetőjét hallották. A polgári ügyek minisztériuma által 2018-ban közzétett adatok szerint abban az évben 10 millió 108 ezer pár kötött házasságot és 3 millió 800 ezer válás történt. A válások és házasságok aránya tehát 38% volt. 2010-ben ez az arány csupán 16% volt, vagyis rövid 8 év alatt 22%-kal emelkedett. A különféle tartományok szempontjából a legmagasabb válás-házasodás arány az észak-kelet-kínai Heilongjiang tartományban volt, itt elérte a 63%-ot, vagyis 100 esküvőre 63 válás jutott. Heilongjiang mellett Tianjin, Yilin, Liaoning és Chongqing tartományban is 50% felett volt a válások aránya, Shanghaiban 49%, a fővárosban Pekingben pedig 48% volt a válási arány. Ez az adat valóban meglepő. A kínai legfelsőbb népi bíróság által közzétett jelentés szerint 2017-ben több mint 1,4 millió válási ügyet kezeltek a kínai bíróságok. Ez 2016-hoz képest enyhe növekedést mutat. 2012-ben 1,2 millió válási vita volt, 2014-ben 1 millió 120 ezer. Tehát a válások száma évről évre nő. A válások esetében a felperesek 73,4%-a nő és 77,5%-ban érzelmi problémákat jelölnek meg a válás okaként. Természetesen a házasságon belüli erőszak, az otthon elhagyása és a rossz szokások, például szerencsejáték, alkoholizmus szintén szerepelnek a válási okok listáján. Az elmúlt években a házasságok aránya évről évre csökkent, a válások száma viszont évről évre nőtt. A bejegyzett válások száma a 2010-es 2 millió 678 ezerről 2017-ben történelmi magasságba 4 millió 374 ezerre nőtt. Az ország lakosságához viszonyítva a válások aránya 2 ezrelékről 3,2 ezrelékre nőtt. A növekvő válási és csökkenő házassági arány egyaránt azt jelzi, hogy a fiatalok házasságról alkotott véleménye megváltozott. Ha összehasonlítjuk a legnagyobb országokat, akkor 2017-ben a lakosság számához képest Oroszországban volt a legnagyobb a válások aránya, körülbelül 4,5 ezrelék. Az Egyesült Államokban ez a szám 3,6 tizedezrelék volt, Németországban körülbelül 2,2 tizedezrelék, az Egyesült Királyságban pont ugyanennyi, Kínában ugyanekkor 3,2 tizedezrelék volt ez az érték. Emellett 2014 óta a kínaiak házasságkötési aránya is évről évre csökken. Yang Zongtao, a kínai polgári ügyek minisztérium a szociális ügyekkel foglalkozó főosztályának második szintű felügyelője úgy véli, hogy a házasodási arány csökkenésének több oka is van, de a legfontosabb a megfelelő életkorúak számának csökkenése. Yang Zongtao-t hallják.
Hazánk az 1970-es és az 1980-as években vezette be családtervezési politikáját. Emiatt csökkent az újszülöttek száma, és ez a fő oka a házasodási arány jelenlegi csökkenésének. A gazdaság és a társadalom fejlődésével megváltozott sok ember gondolkodása a házasságról. A felsőoktatás népszerűsége miatt a fiatalok tovább tanulnak és később házasodnak. Ugyanakkor a felnőtt fiatalok jelentős része még nem alapított családot.
Yang Zongtaót, a minisztérium szociális ügyekkel foglalkozó főosztályának második szintű felügyelőjét hallották. A Polgári Ügyek Minisztériumának adatai szerint a házasodási arány 2006-tól 2013-ig folyamatosan emelkedett. 2014 óta 5 egymást követő évben viszont csökkent. A múltban a legtöbb házasság a 20 és 24 év közötti korosztályban történt. Az elmúlt 5 évben azonban leginkább a 25 és 29 év közöttiek kötöttek házasságot. A People's Daily napilap által elindított Miért kötnek későn házasságot a fiatalok című felmérésben több mint 33 ezeren vettek részt. A válaszadók 29,5%-a a nem találok megfelelő társat választotta a kérdésre. Azt, hogy nem képesek vállalni a családi kötelezettségeket, a válaszadók 23,4%-a válaszolta, és tulajdonképpen ez a két vezető ok. A harmadik válasz az élvezem az önálló életet, 16,5%, ezt követi az anyagilag instabil az életem 12,3%-ban, és figyelemre méltó a nagy a munkahelyi stresszt válaszolók 8,8%-os aránya is. Yang Zongtao, a Polgári Ügyek Minisztérium a szociális ügyekkel foglalkozó főosztályának második szintű felügyelője arra is rámutatott, hogy a házasság és a születés szorosan kapcsolódik egymáshoz, és a csökkenő házasodási arány befolyásolni fogja a lakosság születési arányát, továbbá a gazdasági és társadalmi fejlődést is. A kínai népköztársaság házassági törvényének értelmében a házasodás alsó határa 22 év a férfiaknál és 20 év a nők esetében. A most 22 évesek, akik éppen most lépnének a házasodási szakaszba, a 90-es évek végén születtek, amikor is a születési ráta már évek óta csökkent. Ezért logikus a házasság kötések számának jelenlegi csökkenése. A Polgári Ügyek Minisztériumának illetékese ezzel kapcsolatban elmondta, fontos lenne, hogy a társadalomban ismét felértékelődjön a házasság, és a kormányzat igyekszik kedvező feltételeket teremteni ahhoz, hogy a fiatalok, amikor a megfelelő korba lépnek, házasodjanak és alapítsanak családot. A kínaiak számára fontosak a különleges dátumok, és sokan úgy gondolják, hogy 2020. február 2-a a legalkalmasabb a házasságkötésre, mivel ez a dátum ezer évenként csak egyszer fordul elő, úgynevezett szimmetrikus nap. Viszont ez a nap állami ünnep Kínában. Ezért sokan hívták fel a polgári ügyek osztályát, hogy február 2-án is köthessenek házasságot. Wang Yinghua, a kínai Polgári Ügyek Minisztérium a szociális osztályának vezetője elmondta, hogy a házasság fontos dolog az emberek életében, és ő személy szerint azt is megérti, hogy különleges napon szeretnének házasodni. Wang Yinghuát hallják.
A különböző területeken az irodai feltételek, a rendszermenedzsment és a konkrét előírások eltérőek. Nem helyén való, hogy az ország kötelező és egységes előírásokat vezessen be. Megfigyeltük, hogy egyes helyeken február 2-án szokásos módon nyitják meg az irodákat, és nyitva állnak a házasságkötési szolgáltatások mindenki számára. A rengeteg regisztráció és a zsúfoltság elkerülése érdekében javasoltuk az online vagy telefonos előfoglalási szolgáltatások bevezetését, és tájékoztatjuk az embereket a vonatkozó papírok elkészítéséről és a különböző időkben történő regisztrációról. Vannak olyan helyek, ahol nem nyújtanak házasságkötési regisztrációs szolgáltatásokat pihenő napokon, ezért kérjük a közönség megértését.
Wang Yinghuát, a Polgári Ügyek Minisztériumának illetékesét hallották, aki még hozzátette, nagyon reméli, hogy azon családok és fiatal párok, akiknek nem sikerült a különleges napra időzíteniük a házasságkötésüket, megnyugszanak, és észszerűen végig gondolják a házasságkötés időpontját, és rájönnek, hogy nem a különleges dátumon múlik a boldog házasság.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért mára a műsorba, az Ezer arcú Kína híreiből, tudományos, kulturális és technikai érdekességeiből, de remélem, holnap este ugyanitt, ugyanebben az időpontban ismét találkozunk. További szép estét kívánok, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.